prémium kategóriát folytatva vendégünk továbbra is a stúdióban. Pekár Dávid, a Raiffeisen alapkezelő befektetési igazgatója, a mikrofonnál pedig Pallag Róbert és Vörös Benedek. Mit csináljanak egy ilyen nehéz piaci környezetben a befektetők? Érdemesen még esetleg a biztonságosabb eszközöket preferálni, vagy akiben már ott van a kockázatvállalási hajlandóság, az nyugodtan elkezdhet szemezgetni, akár a részvénypiacról, esetleg részvényalapok felé fordulni.
Én továbbra is azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az, hogy a inflációnak mi lesz a kifutása. Ugye az a diskurzus, ami ebbe elindult, hogy ez átmeneti, nem átmeneti, az most már inkább átfordult abba, hogy ez valami ciklikus, vagy egyébként egy strukturális infláció, ami egyébként akár évtizedes nagyságrendben is itt lehet velünk, és nyilván ezek azért nagyon más környezetet teremtenek a részvényeknek. Amit érdemes szerintem ugyanúgy figyelembe venni, hogy ugye szokták mondani, hogy egy inflációs környezetben reál eszközöket érdemes tartani, részvényt, ingatlant, stb. De ugye ez azért egy ilyen fél információ, tehát ennek a másik fele az az időtáv, mert hogyha egy-két éves időtávot nézünk, akkor rettenetesen teljesítenek inflációs környezetben a részvények. Ugye pont azért már, hogy a emelkedő hozamok miatt először az árazási szorzó leépülés, vagy összehúzódás lesz a domináns faktor, így könnyen szembe találja magát egy befektető azzal, hogy ő magas inflációt vár, részvénybe fektet, és cserébe kap egy mínusz 20%-os részvényhozamot, egy egyébként mondjuk 8-10%-os inflációs környezetben, ami egy rettenetes ráhozam, tehát hogy ott nem igazán valósul meg ez a inflációs védelem. Viszont ugye, ha már egy hosszabb időtávot nézünk, és hogyha már elindult ez az árazási szorzó leépülés, vagy egyébként ez meg is valósult, akkor onnantól kezdve viszont nyilván a nominál eszközökhöz képest valóban sokkal jobb esélye van a befektetőknek arra, hogy a reál értékét megtartsák a vagyonuknak részvényekbe, vagy ingatlanokba, hiszen itt a cash flow fizetés az tud igazodni a magasabb inflációhoz, és tud növekedni, míg egy fix kamatozású kötvénynél meg ez nem így van, és ott el tudja veszíteni az értékét a pénz. Úgyhogy ilyen szempontból arra azt érdemes szerintem figyelembe venni, hogy mekkora átárazódás volt egyébként a részvényindexekben, és túl vagyunk-e már ezen a árazási szorzó leépülésen. Én azt gondolom, hogy elnézve az elmúlt két hónapnak az elég erőteljes rallyát, akkor azért olyan nagy esést nincsen a csúcsokhoz képest egyébként. És ugye itt kész két fontos kérdés, az egyik az, hogy azért az elmúlt évtized az arról szólt, hogy volt egy nagyon alacsony hozamkörnyezet, megnőttek az árazási szorzók, megnőttek az LPS-ek, tehát nem csak a monetáris politika vitte a piacot, nem érdemes szerintem csak a Fedet kvázi felelőssé tenni a részvénypiaci rallyra, hiszen az LPS-ek is nagyon szépen nőttek Amerikába, és pont Amerika volt az, ami nagyon elvált a világtól az elmúlt 10 évben részvénypiaci teljesítmények tekintetében, de ez azért is már, hogy ott ez alá is támasztott volt fundamentumokkal. És ugye a profit marzsok is elég szépen megnőttek, tehát eléggé kitágultak. És ugye ezek azért mind olyan dolgok, amikben van egy átlaghoz való visszahúzás, tehát ugye azért a gazdaság úgy működik, hogyha a profit marzsok megnőnek, akkor bejönnek új szereplők, akik egyébként versenyt teremtenek, és jellemzően azért egy ilyen mean reverting folyamat a profit marzs. És az EPS-ek is nagyon nagyot nőttek ugye 21-ben, tehát itt a közelmúltban kimondottam mondjuk egy S&P-be, vagy egy Nasdaq-ba. Úgyhogy ezekben azért lehet egy visszaesés, és cserébe meg nem emelkedtek azért olyan sokat a hozamok, és emiatt nem is volt olyan nagy átárazódás még az árazási szorzókba. Úgyhogy ha esetleg bejön egy recesszió, csökkennek az LPS-ek, romlanak a profit marzsok, és egyébként följebb mennek még a kamatok, az egy nagyon-nagyon negatív környezet tud lenni a részvényeknek. Úgyhogy ilyen szempontból mi még óvatosak vagyunk, és szerintem ebben még azért van tér összehúzódásra, de itt nagyon fontos az időtávot figyelembe venni, hiszen egy ponton túl viszont nagyon komoly hozamokról tud lemaradni az, aki teljesen kötvénybe menekül át.
Említetted, hogy a részvénypiacok legalábbis a közeljövőbeli teljesítménye szempontjából kulcskérdés lesz, hogy az inflációs folyamatok, illetve ezzel párhuzamosan a kamatpályák hogyan alakulnak. Azt jelzik, hogy egy viszonylag gyors infláció csökkenési pályára fog állni, legalábbis az amerikai piac, ahol ezek a felmérések, illetve piaci alapú indikátorok a legtranszparensebbek, illetve leglikvidebbek. Ti ezt hogy látjátok?
Ez egy jó nehéz kérdés, mert ugye alapvetően, mint szerintem a alapkezelők portfolio menedzserek többsége elemzésekre, research-ökre támaszkodunk, ugye van egy elképzelésünk ezek alapján a piacról, és hogyha nagyon azt látjuk, amit mondasz, hogy mondjuk nagyon egy irányba állnak, és nem alátámasztottan egy irányba állnak, hanem van ezzel ellentétesen egy véleményünk, ugye akkor érdemes nagy pozíciókat vállalni. Én azt gondolom, hogy nyilván ezek az elemzések többnyire azért logikusak, tehát hogy van most egy jó narratíva arra, hogy miért tud csökkenni majd a közeljövőben az infláció. Ugye pont azok a bázis hatások, amik egyébként kilőtték első körben az inflációt, főleg nyersanyag oldalról. Ezeknek egy jó része most már ugye adott esetben negatív lesz a kontribúciója majd a headline számokba, tehát hogyha egyébként ugye most már az olaj sem emelkedik, a ipari fémek is esnek, és ezeknek utána lesz egy negatív hatása az inflációra, viszont azért valami ilyesmi az inflációnak, én ahogy láttam jellemzően a dinamikája, tehát ugye a 70-es éveket szokták példaként hozni, és ott is voltak felfutások, utána egy másfél évig, vagy akár kicsit hosszabb ideig is jött vissza az infláció, majd újabb felszúrások voltak. Azt, hogy ennek pontosan mi a mögöttes logikája, ezt nehéz megmondani, valószínűleg szerepet játszik ebbe az is, hogy ugye, ha monetáris szigorítással reagál a jegybank egy magasabb inflációra, azzal ugye pont azokat a problémákat, amik egyébként az inflációt okozzák, hogy szűkös a kínálat mondjuk egy adott nyersanyagból, bármilyen termékből, és nincs megfelelő kapacitás, ami kiszolgálja a keresletet. Ez ugye csak rontanak egy periódussal később, mert ugye magasabb kamatok mellett nem lesz beruházás, és hogyha egyébként mondjuk lejjebb jön az infláció, elkezd lazítani a jegybank, és elindul adott esetben mondjuk egy rövid recesszió után egy új gazdasági ciklus, akkor egy még szűkösebb kapacitással tud adott esetben szembe találkozni, és ez még jobban kilőheti az inflációt, úgyhogy én egyelőre inkább abba a táborba tartoznék, aki a következő évekre egy magasabb inflációs környezet vár, ezért én azt gondolom, hogy és ebbe lesz azért biztosan hullámzás. Illetve a másik fontos faktor az, hogy ugye az már elég világosan látszik, hogy az árbér spirálnak a első köre, az, hogy felmentek az árak, az megtörtént, és utána béremelkedések is, tehát hogy ilyen általános béremelések már rengeteg helyen előfordulnak, és ugye valahol majd a 2023 lesz egy választóvonal, hogy egyébként ez visszahat-e majd az árakra, és ez tovább tudja vinni az inflációt. Viszont egy picit, hogy dimenziójában helyezzem, szerintem az fontos, hogy egy amerikai 10 év, az most valahol 2,7-2,8%-on van, tehát igazából egy százalékpontot nőtt mondjuk a tavalyi év végi szintekhez képest a hozam, tehát drasztikus változások egyébként nem voltak, és azt gondolom, hogy ez részben azért is van, mert nagy a Fednek a hitelessége, tehát hogy elhiszi a piac, hogy ők megfogják az inflációt, és ezért ez csak egy rövid távú probléma, és ilyen szempontból talán nagyobb a kockázata annak, hogyha mégse, akkor egyébként nagyon mellé lehet nyúlni befektetésekkel, hogyha egyébként inkább a mondjuk 4-5%-os amerikai hosszú hozam lesz, vagy akár a Fed Funds Rate lesz ott, ez lesz az irányadó, hogy akkor egy diszkontált cash flow modell az nagyon más részvényárfolyamot dob ki hirtelen. Úgyhogy erre a kockázatra igazából mi úgy készülünk, hogy továbbra is vannak fejlett piaci kötvény, short pozíciók, illetve ott is, abban is, hogy a részvény allokáció is viszonylag defenzív. Ha ez így lesz, tehát hogy tényleg jön egy újabb felfutás majd akár 23-ban az inflációba, akkor is valahol a következő 6-12 hónapban ezt majd beárazza a piac árazási szorzók terén, és onnantól kezdve kialakulnak jóvételi lehetőségek. Tehát pont az a rész, hogy rövid távon van az alkalmazkodása az inflációra részvény oldalról, utána már érdemes minél nagyobb részvény is úgy tartani.
Magas energia és alapanyagárak, a boltokban árrobbanás, adóváltozások, és ugye azért némiképp bizonytalan energiaellátási helyzet a téli hónapokra vonatkozóan. Most, hogyha röviden így összegezni kellene itt a magyar lakosság, illetve a vállalatoknak a jelenlegi helyzetét, kilátásait, akkor ez áll össze. Mi várható egy ilyen helyzetben a forinttól, egyáltalán a magyar gazdasággal kapcsolatban mennyire vagytok optimisták vagy pessimisták?
Valóban, tehát hogy elég sok a negatív faktor így a tél felé haladva. Én azt gondolom, hogy a forintnak egy nagyon erős értékvezérlője volt, vagy hát az egyik legegyértelműbb értékvezérlője volt a gázár. az borzasztó sokat változtat a fizetési mérlegen, és ezen keresztül borzasztó sokat változtat a forint keresleten és kínálaton. És ugye az továbbra is magas. Ez megint egy olyan dolog, amire nem szívesen spekulál az ember, hogy most mi van az orosz vezetés fejében, meg hogy hogy gondolkodnak, de ami elég valószínű az az, hogy nekik a zsarolási potenciáljuk az rövid távon erős. Tehát, hogy a hosszú távot azt szerintem már leírták, tehát, hogy igazából nem valószínű, hogy, hogy egy szoros együttműködés alakulna ki Európa és Oroszország között a következő évtizedben újra, és emiatt nekik van egy rövid távú haszon maximalizálásuk, és ugye ezekkel a gázárakkal, amik most kialakultak, még egy jó alacsonyabb eladott mennyiséggel is elég magas exportbevételeket tudnak elérni, úgyhogy nem hiszem, hogy az orosz oldalról lenne valami megkönnyülés Európán itt a tél felé közeledve, és teljes kapacitással küldenék a gáz, tehát ez mindenképpen egy olyan kockázat, amire a magyar gazdaságnak is számolnia kell ezzel, meg Európának is, úgyhogy ez semmiképpen nem segíti például az iparnak a versenyképességét, vagy általában adott esetben a működését. És forint szempontból ez egy meghatározó tényező, tehát ameddig ebben nincs változás, és nem sikerül egyébként a helyreállítási alapból a pénzeket sem megkapni, addig ugye az mindenképpen egy keresletkínálat oldalról egy negatív helyzet. Úgyhogy forintból nézve a világot, az egy elég nagy luxus, azt gondolom, hogy az ember csak forintba takarít meg, vagy csak forintba fektet be. Ezt ugye megteheti mondjuk egy amerikai vagy Egyesült Államokbeli befektető, hogy még csak dollárba tartja a befektetéseit, de itt a Közép-Kelet-Európában, és ez egyébként politikától független, tehát hogy ez egyszerűen csak azért, mert borzasztóan kitett az ország a világgazdaság alakulásának, van egy csomó olyan sérülékenysége, ami miatt a nem feltétlenül a hétebiza a nyerő, de nyilván valamennyit az ember tart ebbe, de mi a portfóliók többségében mindig úgy alakítottuk, hogy van benne ugyanúgy euró és dollár kitettség is, és ez többnyire nem a rövid távú spekulációval függött össze, tehát ez nem rövid távú forint árfolyam változásokkal függött össze, hanem ez inkább egy ilyen stratégiai pozíciónak mondanám, hogy én nyugodtabban alszom a saját befektetéseim terén is, hogyha ennek egy része euró és dollár, és azt gondolom, hogy a befektetőinket is akkor szolgáljuk jól, hogyha a portfóliók többségében van ilyen típusú kitettség. Úgyhogy ebben nem szoktunk nagyon aktívak lenni olyan szempontból, hogy nagyon rövid távú mozgásokat ebbe elkapni. Az picit érződött a piacon itt egy hónapja, másfél hónapja, amikor csúcsokra mentünk euróba is, meg dollárba is, hogy azért volt egy általános, kezdett kialakulni egy általános pánik hangulat így a lakosság körébe is, tehát én csak olyan soft indikátorokra gondolok, hogy mennyi ismerősöm kérdezte meg, hogy se állt a forintját euróra vagy dollárra, ami nyilván a rövid távú ingadozásoknak kijelölheti a tetejét, de ettől még bőven lehet leértékelődési potenciál forintba akkor, hogyha egyébként nem változnak, vagy ott esetben még romlanak is egyébként a gázárak, hogyha EU-val nem sikerül kiegyezni, és nem vagyunk túl jó pozícióban most az EU-val való kiegyezésben. Úgyhogy erre inkább így gondolunk.
Viszont kicsit a devizapiacnál maradva, de más devizákra átvezve, nagyon markáns mozgás az elmúlt fél évben az a dollár erősödése volt. Gyakorlatilag nem volt olyan deviza talán a világon, amivel szemben a dollár ne erősödött volna az idei évben eddig. Azért túlértékeltnek látszik nagyon sok más G10-es vagy sok más G10-es devizával szemben. Itt hogy látod, hogy mik mozgatják a dollár árfolyamát, és mitől ennyire erős, illetve látsz-e, vagy várható-e szerinted változás közeljövőben ezen faktorok közül bármelyikben?
A dollár szempontból én azt gondolom, hogy a Fednek a hitelessége volt valahol az, ami mozgatta, tehát hogy annak ellenére, hogy ugye sokáig ők kis átmenetinek titulálták az inflációt, de mégis például mondjuk egy LKB-hoz képest, vagy egy más fejlett jegybankhoz képest azért viszonylag hamar váltottak irányt, és álltak bele a kamatemelésekbe, és ugye növelték is meg a léptéket a kamatemelések terén, tehát ugye elég gyorsan eljutottunk erre a mostani 2,5%-os szintre a Fed Funds Rate-be, illetve ugye mi leginkább az euróhoz képest, vagy a forinthoz képest nézzük a dollárt, és ugye itt meg a másik faktor az az, hogy hogy alakul a fizetési mérlege, vagy mennyire rontja akár az egész eurozónának ugye a fizetési mérlegét a magasabb gázár, meg ugye, hogy beszéltük Magyarországét is, tehát hogy igazából akkor a dollár-euró devizapárt nézem, akkor a dollár lábat azt valószínűleg az erősíti, hogy ott látszódott leginkább, hogy akkor fog az ember egyébként hosszú távon magasabb kamatokat kapni, és hogy lesz egy ortodox megoldása a Fednek a magasabb inflációra. A másik oldalon meg mondjuk az eurolábon meg ott volt az, hogy azért hát az egyik faktor az a fizetési mérleg, tehát a gázár, a másik meg az, hogy azért az LKB-nek sokkal nehezebb a dolga, én azt gondolom, tehát hogy az ő döntéshozásuk, így az eurozóna az annyira sokféle országból áll, annyira más pozícióval, hogy ott sokkal nehezebb küzdeni az inflációval, vagy adott esetben egy szigorítási ciklust elindítani, simán csak azt is végignézve, hogy 10 évvel ezelőtt a periféria országok államadóssága miatt aggódott a piac, ami gyakorlatilag azért múlt el, mert utána jött egy nagyon alacsony hozamkörnyezet, és ezek a 100% fölötti államadóságoknak a finanszírozása az könnyen ment, mert nem volt nagy a cashflow terhe. Hát, hogyha most egy nagyon agresszív szigorítás ciklusba kezdene az LKB, és ezeknek érdemben megnőne a költsége ezeknek az államadósságoknak, az azért elég érdekes helyzeteket és újabb ilyen pánikokat okozna, mint a adósságválság volt. Úgyhogy ilyen szempontból valószínűbb, hogy az LKB az nem lesz olyan ortodox, és nem fog azért túl nagy elánnal harcolni az infláció ellen, mert hogy az egy sokkal rosszabb kimenet, ha beindítja a félelmeket a magas államadósságtól. Sérülékeny az eurozóna akkor, hogyha hozzáemelkedésről van szó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a faktorok, amitől a dollárba szívesebben takarítottak meg a piac szereplők. Ugye, ami szerintem még egy érdekes pont volt, ez a háború után ugye elég sok elemzés volt arról, hogy innentől kezdve, hogy a sérült a mint reserve currency szerepe a dollárnak attól, hogy ugye befagyasztották a orosz jegybanknak a tartalékait, és nem lehetett ezeket mozgatni, ettől elfordulnak majd a befektetők a dollártól. Szerintem ez a kockázat az olyan szempontból még ott lebeg a piac fölött, hogy ugye, ha Kínának vannak ambíciói Tajvanon, akkor valószínűleg neki is a treasury állománya az lehet, hogy leépítésre kerül, ami azért nem egy túl egyszerű dolog, mert ugye elég nagy állomány, és az meg nyilván adott esetben akkor azt is jelenteni, hogy nyilván nem dollárba fekteti az be, hanem valami más devizába, vagy aranyba, vagy bármibe. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy érdekes faktor, hogy ennek mi lesz a kifutása, de ezért valószínűleg jóval hosszabb táv és rövid távon sokkal fontosabbak a kamatok, meg az, hogy alakul a monetáris politika, és az elmúlt időszakban inkább a Fed meg a dollár felé hajtotta a piacot.
Egyre több hallgatót foglalkozott a kriptó 2022. júniusára 1000 milliárd dollár alá csökkent az összesített piaci kapitalizáció, tehát gyakorlatilag a csúcshoz képest egy nagyságrendileg harmadolás az, amit látni lehet. Egy felelős alapkezelő mennyire foglalkozik ilyen eszközökkel?
Szerintem egyébként olyan szóval foglalkozik, hogy nyilván értse, tehát hogy lássa, hogy mi ez, meg tudja róla, hogy működik, alapok szintjén nem fektetünk ilyenbet. Mi ETN-eket nézegettünk viszonylag korán, Ethereum is, meg Bitcoin is, meg talán más alternatíváknak is. Tehát, hogy egyébként maga a befektetési, elérhető ez a piac egyébként. Ugye maga az alap kriptodeviza, azt nem is nem tudnánk elszámolni, meg letétkezelni, tehát az technikailag nem is lenne elérhető. Én azt gondolom, hogy inkább talán olyan szempontból volt érdekes a kriptopiac, a mainstream piacok szempontjából is, hogy talán ezeknek a altcoin indexek voltak a kanárik valahol ott 2021 Q1-Q2 környékén, tehát annak ellenére, hogy a szélesebb merítésű részvénypiaci indexek azok valahol idén, tehát gyakorlatilag...
Január 3-án volt, azt hiszem, a peak, igen.
Igen, és hogy utána kezdtek el esni, ehhez képest már egy több mint fél évvel korábban csúcsot ütöttek ezek az altcoin indexek, meg ugye a spekulatívabb technológiai papírok, tehát azok picit előre jelezték azt, hogy ugye borzasztóan túlfűtött a piac. Ebben azt gondolom, hogy önmagában nem következett az, hogy lesz egy a más típusú részvényekben is egy jelentősebb esés, de a utólagos bölcsességgel már azt lehet mondani, hogy ez egy kanári volt, ami kicsit jelezte a piac lehűlését és ezeknek a spekulatív buborékoknak a kidurranását. Magát a kriptót, mint befektetést, azt szerintem inkább azoknak érdemes csinálni, akik magában a technológiában annyira isznek, hogy nem zavarják a rövid távú árfolyam mozgások, hanem elköteleződnek e felé hosszú távon. Tehát, hogy azok a befektetők voltak szerintem ebben sikeresek.
Köszönjük a beszélgetést Pekár Dávidnak, a Raiffeisen alapkezelő befektetési igazgatójának. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Ja, én is köszönöm a meghívást. Sziasztok.
Ennyi fért már a prémium kategóriába. Kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. További szép estét, jó hétvégét kívánunk.